Én mondtam, Hülepirman névből, igen, a program ellenére egy kis ízérítőt szeretném egy egyházi csendes napolatni a testvéreknek, amely nagyon izgalmas kérdéssel viaskodtuk. Az egész csendes napnak a témája, az alapigénye az, hogy talán őrizője vagyok az én testvéremnek, és az egymás iránti felelősség különböző aspektusairól beszéltünk kettők, hogy milyen felelőssége van a szülőnek a gyerekek iránt, a gyerekek a szülő iránt, milyen felelősségünk van a vér szerinti rokonaink iránt, a házastársunk iránt, a barátaink iránt, a honfitársaink iránt, az idegenek iránt, az ellenségeink felé van a felelősségünk, milyen felelősségünk van Isten felé, és hogy van-e a hívő embernek valami különleges felelősség. Ezek az utóbbi a mai nap programjai, ennek estig tudtam követni. És számomra különösen fontos volt, és hogy az egész csendes napon átrahatja, hogy gondoljuk is végig ezt a felelősség kérdését, hogy mit is jelent az, hogy felelősség, miért vagyunk felelősek. Mit nem jelent a felelősség? Például nem jelenti azt, hogy a másik életét élem, és az iránta való szeretetből és aggodalomból nem is hagyom, hogy ő a sajátját élje. Gondoljunk itt a gyerekeinkre, akikkel nagyon szívesen megtesszük ezt. Nekem ebből a témacsokorból tegnap az a kérdéstől jutott, hogy mi a felelősségünk a honfitársaink felé. Valaki azt mondta, hogy ezt a programot átnézte, hogy na jó, ez az, amit ő nem szeretett volna kapni. Mondtam neki, hogy én sem választottam. Ilyenkor a helyi lelkész kiosztja, hogy kérek, milyen téma jut. És anélkül, hogy részletesebben elmondtam volna, hogy miért nem szeretne erről a témáról beszélni, azonnal értettem, mert hogy is lehet ma a konfliktársaink felé való magatartásunkról beszélni, egy ennyire megosztott országban, mint a miénk. Hiszen kinek ne lenne a tapasztalatok közül egy családi ebéd, ahol egy adott fonton vagy összecsattanunk, vagy elhallgatunk, egy munkatársi beszélgetés, egy réglátott ismerőse való rácsodálkozás, hogy bocsánat, igen, olyan normális volt, hogy lett ez ilyen. Hogy viszonyuljunk azokhoz az emberekhez, akik vagy vakságból, vagy érdekből, vagy letörődömségből nem látnak, nem akarnak látni bizonyos folyamatokat. Van-e felelősségünk irántuk? Mert hát az ember legszívesebben azt mondaná, hogy nincs. Nem tudom, vagy lát, vagy nem lát. És ráadásul a programot összeállító azt a kérdést is feszegette, ez a menni vagy maradni kérdését. És ebben benne van, hogy van-e egy valahol született embernek felelőssége abban, hogy valahol ott marad egy nehéz történelmi szituációban, vagy a gyerekei és a saját jól feltogott érdekében megy. Hát szóval azt hiszem tetszenek érteni, hogy nem egy olyan könnyű kérdés az, amivel birkoznunk kellett. Több ige helyet megadtak, és a legelső, ami nekem így spontán eszembe jutott, az apostolok cselekedeteiben található a 17. részben Pál athéniai beszédében, aki azt mondja, hogy Isten eleve meghatározta, eleve rendelt időnket és lakásunk határait. Mintha azt mondaná ezzel, hogy az örökkévaló Isten elhelyezett bennünket a tér és idő egy adott pontján. Mások lennének a problémáink, ha a 19. században születünk. Nagyon szignál az országokat valószínűleg. És más lesz azoknak a problémája is, akik még csak Isten gondolataiban vannak ott, és majd valamikor a 22. században fognak megszületni, és reméljük visszanéznek a mi korunkra, és azt fogják mondani, hogy jó. De jó, hogy nem akkor jöttünk. Vagy ki tudja. Isten a tér és időrendszerében elhelyezett bennünket valahova. Nem tudtam megtalálni időhiány miatt, mert egy Erzsébetnek van egy gyönyörű verse erről, hogy születhettem volna máskor is. Lehetnék japán, cseresznye virág, vagy lehetnék indián, vagy születhettem volna egy gazdag család gyerekekért, születhettem volna az ókorban. Ez a versnek a visszatérő mondani valója, hogy máskor élni, lehetne zengőbb ének, most élni küldetés. Mert a magunk kicsi és nagy feladatai csak a tér és időnek ebben a koordinátában tudjuk megtalálni és elvégezni. Amikor birkóztam ezen a bibliai szakaszsal, hogy meghatározta eleve időnket és lakásunk határait, akkor arra gondoltam, hogy ez egyszerre behatárol és egyszerre felszabadít. De mit nem jelent ez? Hadd mondjam azt, hogy azt gondolom, hogy biztos nem jelenti azt, hogy Isten ellen véd, aki tágítja. Ugye a tér, az idő határainkat nem nagyon tudjuk tágítani. A tér határainkat tudjuk tágítani. Biztos, hogy nem véd, aki bizonyos megfontolásokból nyelvet és hazát cserél. Illetve nem biztos, hogy Isten ellen véd, aki bizonyos megfontolásokból Isten és hazát cserél. Hiszen, ha belegondolunk, a Biblia hősei közül nagyon sok zarándok volt. Nyelvet és hazát cserél. Nem könnyű út. Valamiért úgy alakult az életem, hogy három közeli barátnőm is van, aki ezt megtette, az egyik Új-Zélandon van, a másik Németországban, a harmadik pedig éppen azt hiszem Amerikában van, ebben nem vagyok biztos. A Biblia számos hőse zarándok volt. Gondoljunk egy Ábrahámra. Elindul Ur-Kasdimból, az akkor ismert világot bejárja, még Egyiptomot is. Aztán most direkt mondom így, letelepszik a poros kis Palesztinába, és elkezdődik az üsztörténet. Fogalmunk nincs arról, hogy Ábrahám milyen nyelvet beszélt eredetileg, és miért sajátította az idők folyamán. Ott van Mózes, aki megtanítatott Egyiptom minden tudományára, aztán sok-sok minden történt, és egy új hazat talált, önmagának nem, de a népének igen. Majd gondoljunk Pára, aki születik zsidónak, egy hellenizált zsidó családban, a római állampolgár, és a Biblia tudósok szerint eljut az akkor ismert világ nyugati felének a legszéléig, Spanyolországig. Elhelyezett a tér és idő egy adott pontján, de az egyéni sorsunkban benne van az, hogy ez tágulva szélesedik, és hogy idősödünk pedig egyre szűkül. Figyeltem az édesapám életét, aki hozzám hasonlóan egy nagyon mozgékony ember volt, és az neki sem könnyű korvadatot, mert 830-ban született, és az Árpád gimnáziumban tanult, amikor deportálták a zsidói folyamtársait, és megtart 2010-ben, és figyeltem, hogy ez a mozgékony ember, hogy szűkül a világa. Amikor már ott talált, akkor is mindig naponta egy nagy kört megtett a faluban. Aztán következett az, hogy már csak az utca végig, hosszabbik végéig ment el és vissza. Aztán következett az, amikor már rövidebbik feléig ment el és vissza. És egyszer már csak a kett kapuig ment el. Benne van ebben a történetben, hogy szűkül az idő, és szűkül a tér is körülöttünk, vagy a legtöbbünk körül majd az idő egy adott pontján. Nekünk ez a kor adatot, és ez a nyelv adatot. Nyelvtudósok beszélnek sokat arról, hogy a nyelv, az anyanyelv, az nagyon nagy mértékben meghatározza a gondolkodás módunkat. A nyelvi struktúrák gondolkodásbeli struktúrákat alakítanak ki, és nem véletlen, hogy például a német anyanyelvűek közül van döntő számban nagy filozófus, aki egy kicsit is tud németül, az tudja, hogy a német az egy olyan feszes nyelv, hogy a németű ragozása is, nem is a helyén kell lenni ahhoz, hogy kübe lebukunk, hogy hát így hogy félig meddig tudunk németül. A nyelvi struktúráink gondolkodásbeli struktúrákat alakítanak ki. És ebből van az, hogy nem szabad ezt a végletekig vinni, de ugye van úgy, hogy mi magyarok így gondolkodunk, persze, hogy benne van a történelem, meg sok-sok minden benne van még ezen kívül. Mi a felelősségünk azokkal az emberekkel szemben, akik ugyanebben a korban, ugyanebben a térben, ugyanezzel a nyelven, anyanyelven élnek. Rugaszkodjunk el egy kicsit ettől a magyar valóságtól, és ahogy meg tudjuk nézni, hogy van-e felelősségünk és milyen felelősségünk van, lapozunk vissza a Mózes első könyve 13. részébe, ahol Ábrahám és Lót történetével foglalkozik az ige. Ebből olvasok a pár verset, és aztán majd később a többi szakaszból is. Ábrahám feljött Egyiptomból, a feleségével és mindenével együtt, amilyen volt, Lót is vele jött a délvidékre. Lótnak is, aki Ábrahámmal ment, volt a fűhai, marhái és sátrai, és az a föld nem bírta eltartani őket, hogy együtt lakjanak. Olyan sok volt a szerzeményük, hogy nem lakhattak együtt. Össze is vesztek Ábrahám jószágának a pásztorai, Lót jószágának a pásztoraival. Akkor még a kánaáinak és perizziek is ott laktak ezen a földön. Ezért Ábrahám azt mondta Lótnak, ne legyen viszály köztem és közted az én pásztoraim és a te pásztoraid között, hiszen rokonok vagyunk. Hát nincs előtted az egész ország, vaj el tőlem. Ha te balra tartasz, én jobbra megyek. Ha te jobbra mész, én balra megyek. Ekkor Lót körülnézett, és látta, hogy a Jordán egész környéke hővízi föld. Mert miután elpusztította az Úr Szodomát és Gomorrát egész Szoárig, mert mielőtt elpusztította az Úr Szodomát és Gomorrát, egész Szoárig olyan volt az, mint az Úr kertje, mint Egyiptom földje. Lót tehát a Jordán egész környékét választotta magának, és elindult Lót kelet felé. Így váltak el egymástól. Azt mondom, hogy többünket nagyon ismert bibliai történet ez. Furcsa ez a viszony, Ábrahám és Lót viszonya. Mert ha azt mondjuk, hogy a honfitársainkat nem választottuk, itt azért van valamilyen szintű választás a történetben. Nem tudjuk, hogy Ábrahám választotta el Lótot, vagy Lót, hogy vele sodródott Ábrahámmal a vándorlásában, de az biztos, hogy Ábrahám úgy tekintett rá a gyermektelen Ábrahám, hogy lehet, hogy Lót az örököse. Azért Lót ott van Egyiptomban. Lót sok mindent végig csinál Ábrahámmal. De a történetnek ezen a pontján az derül ki, hogy Lót nem választja Ábrahám hitbeli útját. Van ennek a történetnek, ennek a feszültségnek egy külső felszíne, ennek a konfliktusnak egy felszíne, de van egy mélyen, hogy nem tud tovább Ábrahámmal menni, hitben sem, örökre sátorban lakni. Örökre a városfalak mégiscsak biztonságot jelentettek. Örökre idegennek lenni, valahol ez a nagy vágy mindegyikünkben, ha valahol le kellett menni, otthon lenni, biztonságban lenni. Na, ez a vár mozgatja Lótot is, és látja, hogy Ábrahám útja nem ez. Persze a felszínen, mert ilyenkor, amikor ilyen mély konfliktusaink vannak, mindig jön egy felszíni konfliktus is, és megszakorodna az, aki az állatállomány, és aki kicsit is ért az állatokhoz, vagy az állatbenyésztéshez, az tudja, hogy igen, ez a legerőfű kell, tarthatatlan a helyzet, van egy felszíni konfliktus, és van egy mélyre húzódó konfliktus. Mi a felelősségünk azokkal szemben, akiket nem választunk, vagy bennünket nem választanak? Talán így lehetne megfogalmazni a Biblia egészében, hogy a békességre törekvés. Pál azt mondja egy másik helyen, hogy amennyiben rajtatok áll, minden emberrel békességben legyetek. De a békesség az nem konfliktusmentesség. Az nem azt jelenti, hogy nincsenek konfliktusok. Ott van békesség, ahol kibeszélhető konfliktusok vannak. akár úgy is, hogy kiveszéljük, és aztán mind a ketten csináljuk tovább, úgy, hogy gondoljuk, mert nem tudunk belőle jönni. De megfogalmaztuk, de beszélünk róla. De tudjuk, hogy te így gondolod, én meg így gondolom, megy ez együtt. Békesség ott van, ahol ki lehet beszélni a konfliktusokat. Ahol nem halmozottak fel a kibeszélhetetlen, sőt, megnevezhetetlen konfliktusok. Mert ugye a konfliktusokban az a baj, hogy sokszor meg sem lehet őket nevezni. Pláne kimondani összeből a világ, ha kimondjuk a konfliktusok lényegét. Elvárjuk a két ember egymástól. De hogyan? Ábrahám az, aki, nekem örök kérdés, hogy miért nem a fiatalabb, de lehet, hogy az abban a kultúrában egy teljesen a helyén van, hogy az idősebbnek, a törzsfőnöknek, az abszolút vezetőnek kell azt mondani, hogy akkor döntsünk, akkor tisztázzunk, akkor beszéljünk vele a konfliktust. Mindig nagy kérdés, hogy kinek kell kezdeni egy konfliktusban a konfliktus rendezését. Mi történik ezután? Ábrahám kezdeményez, és nagy lelkűen átadja Lótnak a választást. Mert a másik pont, amit megtanulhatunk Ábrahámtól a konfliktusaink az viszonyokban, az a méltányosság gyakorlása. Itt lehetne azt mondani, hogy Ábrahám az idősebb, egyébként is ez Ábrahám útja. Rossz mondatot nem mondhatnánk Ábrahámra, ha Ábrahám azt mondaná, hogy na jó, Lót, akkor ott a határvonalán. De itt, én itt. Nem ezt mondja Ábrahám, hanem azt mondja, hogy válasz, és én nagyon sokat, sokszor olvastam és sokat beszéltem már erről a bibliai versről, de most tűnt fel először, hogy micsoda még bölcsességben van az Ábrahámban. Tudja ő ennek a konfliktusnak a kinek beszélhetetlen és megnevezhetetlen mélységét is. És azt mondja, hogy válasz, és a választásomban sokkal több lesz, ami benne annál, hogy a jutnak legerő kell. Benne lesz az szíved egész törekvése, és benne is van. Benne van. Lót választja a zöld a jobbat. Az emberi legjobban. A zöld rész, ugye az állatoknak, a fűket, a vizet, Lót válasz. Ábrahám látszólag hoppon marad. A méltányosság az nagyon sokszor jelenti a választás átengedését. Jelenti azt, hogy tudjuk a rövidebbet húzni. Nem tudom szemben megfogalmazni, mert itt emberileg nézve Ábrahám a rövidebbet húzza. Hogy utána, azt mondja neki, hogy egyébként egy szép, kedvesen utasra északra térre minden a tiéd, hogy hosszú távon, nem hogy Ábrahám a rövidebbet húzta, hanem Ábrahám megnyerte az egészet, az majd csak pár évtized kérdése. Itt még sok mindennek kell történnie. Megfügyülő történetének is a végét. De itt Ábrahám tudja a rövidebbet húzni. Tudja a másiknak átadni az életéért a felelősséget. És ez nekünk néha nagyon nem megy. Mert mi annyira tudjuk, hogy mi jó a másiknak, hogy kéne csinálnia, hogy kéne döntenie, mit kéne mondani, mikor kéne mondania, mit nem kéne mondania. Átadja Lótnak a felelősséget. És azt mondja, abban, hogy azt mondja, hogy ha te jobbra mész, akkor én balra megyek, sokkal több van benne, mint a legelőknek és a vizeknek a szétosztása. A másik, amit azokra szemben tudunk tenni, amit itt nem választanak, az a méltányosság gyakorlása. És azt mondanám, hogy jó, itt a vége. De a 14. fejezetben azt olvassuk, rögtön olvasom, a 16. verstől, hogy jött egy menekült és tiltkozott a héber Ábrahámnak, aki akkor az Emori Mamrénak, Eskol és Anier testvérének a tölgyesével lakott. Ők Ábrahám szövetségesei voltak. Amikor meghallotta Ábrahám, hogy unokaöccse fogságba esett, fölfegyverezte 318 legényét, akik a házánál születtek, és Dánig üldözte őket. Éjszaka aztán csapatokra osztottak, szolgáival együtt rájuk támadt, megverte és üldözte őket egészen Hóbáig, amely Damaszkusztól északra van. Visszahozott minden jószágot, visszahoztak unoka őket, és jószágával együtt, meg az asszonyokat és a népet is. Sehol nem olvasunk a Bibliában arról, hogy Lót, azért mondjuk Ábrahám születés napján visszament volna Ábrahámhoz, hogy megköszönte őt. Arról sem olvasunk, hogy Ábrahám azt mondta volna, hogy na jó, megnézem, hogy ez a teleportja, unoka öcsön mit csinál Sodomában. De amikor meghallja a hírt, hogy ugye megtámadják Sodomát és Gomorát, és elhúzolnak mindent, és elhúzolják Lótot, a vagyonát, a feleségét is, akkor mit csinál ez az ember? Nagyon nagy vagyona lehetett a 318 harcképes férfinak, azt tudtam mondani, hogy nem azt mondta, hogy Lóra, de az biztos, hogy nem mondta, hogy Lóra, legfeljebb azt mondta, hogy tevére, és utána ment. És mindenért kockáztatva kiszabadítja Lótot, a feleségét, a vagyonát, és mindent visszaad neki. Még azt sem olvassuk, hogy azt mondta volna, amit mi biztos, hogy megtennénk. Hogy azért kéne gondolkodnod ezen a történeten volt. Ugye? Azért ezen el kéne gondolkodnod. Még ezt sem olvassuk. Csak azt olvassuk, hogy visszaadja mindenét. Nem tudom másképp megfogalmazni Abraham magatartását, mint ebben a harmadik szempontban, hogy tiszteli Lótot. Nagyon nehéz a tiszteletről beszélni ma, amikor egy tiszteletet nem ismerő világban élünk. Mert amikor azt mondjuk, hogy minden ember egyenlő, és ez igaz, minden embernek ugyanaz a jog jár, és ez igaz, mintha ebben elveszett volna az, hogy de minden ember felé kötelesek megadni, kötelesek vagyunk megadni azt a fajta tiszteletet, ami az övé, és csak az övé. Tehát, hogy például, hadd mondjam, pár napot a nap előtt egyházán töltötte a barátnőmmel, és fogva máshova elmentünk a sóstói gyorsfürdővel. És két ilyen nagyon érdekes példám volt, direkt korán mentünk, tudjuk parkolni, és már 10 órakor viszont nehéz volt beparkolni, de azért még nagyon kis rendesen megtaláltuk azt a beállót, ahova egy Suzuki befért, és nem mentünk be a zöldre, és még azon is gondolkodtunk, hogy úgy álljunk meg, hogy kifele se kelljen a zöld gyerekben rálépni, mert nagyon, aki már volt, az tudja, hogy nagyon szép gondozott egy ilyen házi, na, az a vidéken. Menjünk vissza! Mit látunk? Mit tetszene gondolni? Azt. Pontosan azt. Hogy hát egy nem hasonló kategóriai kocsi állt a zöldjel közepén, és azt a kiállatot, ahol nekünk kellett volna kijönni, na, az egy középkategóriás kocsi foglalta el. És hát a barátnőm hosszú rükvelt vissza, mert mondom, hogy még van 30 centét, még van tisztet, kiverődött ebből a helyszínből. Köze van ennek a tisztelethez? Én azt gondolom, hogy nagyon sok köze van. A másik az, hogy mindenképpen nagyon szerető buszi, és hány Istennek az egy 50 méteres medence. Mit tetszene gondolni, hogy az emberek többségek az 50 méteres medencén hogy úszott? Kereszte. És azon kezdtem el gondolkodni, hogy ezek a tulajdonképpen apróságok. De mind minden közel van ahhoz, hogy a felborult világunkban és a kismagyar valóságunkban elveszítettük a dolgok tisztjének, rendjének, helyének az ismeretét. Mert a tisztelet valami ilyesmit jelent, hogy elismerjük azt, ami a másiké. Rangban. Ez azt jelenti, hogy hagyókodunk. Életkorban. Védjük, megnevezzük a helyét, ha valami csorba esett ebben, akkor megharcolunk, visszaadjuk. csak ezek a megfogalmazásaink, de visszafelé, és ezen gondolkodtunk, hogy nagyon-nagyon újra kéne gondolnunk a tiszteletnek a fogalmát. Miközben igen, harcoljunk minden ember egy erősségéért. Harcoljunk minden embernek, hogy azért, hogy minden embernek ugyanaz a jól járjon. De ez valahol akkor nem borul fel, hogyha elkezdjük újra a tisztelet kultúráját gyakorolni, ilyen történeteket. Hogy parkolunk, hogy úszunk, hogy köszönünk. És amikor a másikat megfosztják attól a tiszteletétől, ami jár neki, akkor azt tudatosan visszaadjuk. Mert Ábrahám valami ilyesmit tesz, csak úgy 4000 évvel ezelőtt érték be. És azt is mondhatnánk, hogy jó, Ábrahámtól tanultunk három dolgot. Tud konfliktust kezelni, méltányos és tiszteli jó volt. És itt megállhatna a történet. De nem áll meg a történet. Ábrahám története se áll meg. Mert mindezek után Melkisédek, Sálem királya kenyeret és bort vitt neki. Ő a felséges Isten papja volt, megáldotta őt és ezt mondta. Áldott vagy Ábrahám a felséges Isten előtt, aki az eget és a földet alkotta. És áldott a felséges Isten, mert kezedbe adta ellenségeidet. Ábrahám pedig tizedet adott neki mindenből. Különösen a találkozás. A zsidókhoz itt minden biblia kommentátor birkózik vele, és a zsidókhoz itt erről is próbálja magyarázni. Ki is ez a Melkisédek, Sálem királya? Találkozik valakivel, aki a mennyei világ üzenetét, aki a mennyei világ valóságra képzi az ember, Ábrahám felé. Mert ez a térkedés időhöz kötött Ábrahám találkozik valakivel, aki a tér és idő nélküliség hatalmát és valóságát közvetíti felénk. És annyira közel jött hozzá, Ábrahámról sok mindent tudunk. Hogy Ábrahám miközben nem is a maga kora embere volt. Jézus azt mondja róla, hogy látta az én napomat és hitt. A zsidókhoz élelmér azt mondja róla, hogy látta az alapokkal bíró várost. Ez az Ábrahám miközben ott él a maga korában és idejében és körülményei között sokkal messzebbre lát. Egész Jézus Krisztusig eljár. Az alapokkal bíró városig, a mennyei Jeruzsálemig ellát a Biblia összefüggése szerint. És mit üzen ez nekünk? Hogy miközben mi térhezési időhöz kötött emberek a felelősségvállalás vonalán éljük azt a bennünket nem választó honfitársaink felé is, amit az Isten igéje elvár megszab nekünk, aközben mi egy tér és idő feletti országot építünk. Az Isten országát építjük. Miközben bele vagyunk szorítva ebbe a korba, ebbe a kultúrába, ebbe a nyelvbe, ezekbe a körülményekbe, ezekbe a viszonyokba, ezekbe a viaskodásokba, ezekbe a problémába, és ahogy ezekkel küzdünk és megküzdünk, aközben valami messze e fölöttit, messze többet, mint ami a térnek idő koordinátánk ki meghatározás mutat, építhetünk az Isten országának a részesei és építői lehetünk. Kedves honfitársaim, sőt honfitársaimnál többet választott testvéreim, építjük-e együtt ezt a tér és idő feletti országot, miközben küzdünk ebben a térbe és időbe szokott kis magyar valóságunkkal. Hát csak meg a fejünket és imádkozunk.